Szeretettel köszöntöm Lakatos Sándort Hodászon, itt ülünk az irodájába, ami egy különleges hely, hisz nem régóta van ez a közösségi ház itt Hodászon, de maga a cigánypasztorációs munka az már, ha jól tudom, több mint 80 éves itt lassan Hodászon. Mesélnél egy picit az itteni munkáról, a történetetekről, történelmetekről, a jelenlegi munkátokról, illetve a jövőről.
Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Hagyományok házában, én is. Hát az, hogy hogyan indult el, vagy honnan indult el, talán a jóisten jó szándékából indult el maga a cigánypasztoráció, azzal, hogy annak idején a 44-es időkben Sólya Miklós vezényelte ide a község lelkipásztorává, és ő magától erre a közösségre úgy rátalált. Majd ő fedezte fel, hogy ennek a közösségnek nem csak magyar lakossága van, hanem van cigány lakossága is. Igazán, mint jó pásztor, aki elment és megtalálta az ő juhait. 44-ben, amikor ő ide került, akkor nem volt egy csekápolna, semmi nem volt. Látott egy nomád közösséget, és akkor úgy érezte, hogy hát az ő küldetése nem csak egyirányú, hanem minden ember irányában szól. Így akkor ő a közösségbe bemerészkedett, barátkozott, ismerkedett, és el lehet mondani, hogy az a közösség akkor egy igen zárt cigány közösség volt. Ő volt az első olyan ember, aki cigány pasztorációt hozott létre az akkori cigány közösségben, majd kápolnát alakítottak ki, aztán a liturgiát kezdte velük ismertetni, a Bibliát, de mint jó tanítómester nem csak a Bibliát, hanem egyszerű világi dolgokra is, az, hogy az emberközpontúvá váljunk, hogy tisztelni egymást, hogy írásnak a tudománya meglegyen, hogy írni, olvasni tanította az embereket. Akkor időszakban nagyapámat is ő tanította a betűvetésre. Ha az ember a kápolnában ült, előre nézett, azt nézte, hogy van oltár, akkor ott apám bácsi misézik, ha fölnézett oldalt a falra, akkor az ABC betűi voltak. Tehát egyfajta tanítómester. Egy szóval úgy lehetne megfogalmazni, hogy a háború utáni időszakban alakult meg Hodászon, talán merném mondani, hogy Európában az első cigánypasztorációs úgynevezett tevékenység, ahol a cigányokkal intenzíven egy pap foglalkozott, és mondhatnánk azt, hogy bevezette őket az Anyaszent Egyházban is, hiszen ő neki szívecsücske volt, hogy a kint levő cigányság az nem kint legyen, hanem bent az egyházban. Azzal erősítette meg ezt az egészet, hogy a liturgiát lefordította a cigány nyelvre, és ő volt az első olyan ember, aki cigány nyelven végezte a Szent Misét a cigány közösséggel. Ezt külön neki engedélyeztetni kellett, de hát nem volt ennek különös akadálya, mert ő sok mindent egyházi engedély nélkül is végzett. Tehát látta az, hogy a cigányságnak erre szüksége van. Amikor a templomudvaron mi tábortüzet raktunk, és cigányul táncoltunk, énekeltünk, tehát egyfajta jelen volt a kultúra, jelen volt a pasztoráció. Tehát mondhatnánk azt, hogy jelen voltunk mi, jelen volt az Isten, és jelen volt az ember ebben a közösségben. Azzal is foglalkozott, hogy mi az iskolában, vagy bárhol hogyan viselkedjünk, vagy lábjegyzet füzete volt, ahol nyilván tartott a gyerekeknek a lábméretét, vagy éppen késsel, villával, hogy kell enni. Én magam is ott tanultam meg, tehát nem szégyen ez, sőt büszkeség, hogy kápolna közepén tanultam meg késsel, villával benni. És ugye hát gondoltuk mi akkor, hogy hát ez a babácsi lehet, hogy csúsággal velünk, hát itt most egy csomag drazsé cukor lesz a köret, meg egy szelet kenyér volt a hús, hát mit akar. És később rájöttünk, hogy milyen hasznos dolog volt az, hogy mi mindenre tanított bennünket.
Egyszerre tanított, egyszerre, aki jól értem, akkor volt Caritas is, mert hogy a lábjegyzet valószínűleg azért volt, mert cipőket szerzett.
Egy személyben volt, mint jó lelkipásztor, egy személyben, mint jó tanító, és egy személyben volt egy jó karitázos személy, aki azzal is foglalkozott, hogy amíg a lelket felruházta az Isten igéjével, addig foglalkozott az emberek testével is, hogy kéregetett nagyon sok helyről használt ruhát, cipőt, könyvet, kiskönyvtárat működtettünk. Az volt a neve, hogy Indira Gandhi kiskönyvtár. Ezt a kiskönyvtárat én sokáig működtettem, és ugye vádat is kaptunk sokszor a magyaroktól, hogy ó, minek a cigányoknak könyvekezőkbe, bezsírozzák, eltépik, nem becsülnek. És az egy büszkeség volt, amikor Miklós bácsi nem azt érzékelt, hogy na, akkor igazuk van és zárjuk be, minek ez könyv, hanem az volt a válasz rá, hogyha egy könyvet valaki egy könyvből 10-20 vagy akár 50 lapot elolvasott, már akkor megérte, mert valaki 20 lapot vagy 50 lapot elolvasott belőle. Uh-huh. És ez nagyon érdekes volt. Jó volt, hogy Indira Gandhi szerepet tanultunk be, amit előadtunk a közösségben, és nagyon örültek neki magyarok, cigányok, ahol jelmezruhákat készített. Ha belegondolunk, ő egy személyben egy kicsit a művészettel is foglalkozott, mert míg a pasztoráció működött, addig a verseket, színdarabokat tudott velünk tanítani, és mi olyan büszkék is voltunk ezeket.
Mennyire dolgozott így egyszemélyesként? Tehát tényleg egy személyben volt mindenki, vagy azért voltak neki segítői?
A pastorációs tevékenységében és a karitaszos tevékenységében egy személy volt. Uh-huh. Tehát az tévhit, hogyha valaki azt gondolja, hogy volt neki káplánja, volt neki, ez nem így van. Neki már mi, amikor nagyobbak voltunk, akkor segítői voltunk, mert tudtuk segíteni abban, hogy mondjuk felkészíteni első áldozókat, például éneket tanulni, már mi magunktól is. De a kezdet-kezdetén ő úgy volt vele, hogy ha időben például nem jött le, akkor mit, ha esett, ha fújt, fölmentünk, a parókiára csengettünk, és soha nem zárt ajtókra találtunk, hanem kijött és velünk lejött. És akkor számon kérjük, hogy na most, hát papácsot elfelejtette, hogy most hittanóra van. És azok az éjszakában nyúló tanulások nem csak abból állt, hogy Bibliát, hanem sok minden temetési szertartás, egyéb szertartásokat. Milyen szép dolog az, hogy egy idős néni, aki írni, olvasni nem tud, de meg tudja tanulni a szertartásokat. Én soha nem felejtem el, egyszer eltévesztettem egy húsvétkor az egyik tropárt, és akkor kiszaladt a néni a házból, mert ugye húsvétkor kirakjuk a hangfalat, mert kint a pászka, és akkor kiszaladt és nyújtópával fenyegetőzött, hogy hát nem tudjátok, hogy feltámadás van, nem ezt kell énekelni ilyenkor. Egy írni, olvasni nem tudó néni. Tehát ez olyan érdekes, olyan élmény volt, hogy hallásból mi mindent az ember hallásból, látásból meg tud tanulni. És mi cigányok legtöbbet Miklós bácsitól hallás és látásból tanultunk. Uh-huh. Mert ugye hát kottát nem ismertünk, a többi, hanem azt úgy tanulgattuk, hogy ismét és ismét mondtuk és mondtuk.
Hát Miklós bácsi pasztorációval, tanítással, karitásszal foglalkozott, nagyjából egy személyben, ezek szerint itt volt 40 évig, ha jól tudom. Mit hagyott maga után az utókornak, nektek, vagy a közvetlen utána érkezőknek is? Merre ment itt a közösség sorsa?
Azt a közösséget és azt az örökséget hagyta, amit most itt láttok. Mindent, amit láttok itt, nem csak a kőfalakat, mert lényegében, ha nincs benne az ember, ezek kőfalak. Az, hogy új templomban, közösségi ház, hagyományok ház, óvoda. Tehát ő hagyott egy olyan örökséget, amire a közösség a továbbiakban építeni tudott. Elsősorban a hit. Tehát az, hogy a hodászi cigányoknak hitelet, hogy biztak és hittek és hisznek Istenben, ez szerintem ez a legfontosabb dolog, hogy megismerhettük Isten csodálatos dolgait. Megismerhettük azt, hogy az Anyaszent Egyház van, és miért van, kikért van. Ezért ezt ő tanította meg velünk, és ezen keresztül azt az örökséget, hogy nyelvünk, hitünk, és az, hogy cigány nyelven azért mi tudunk imádkozni és misézni. Ez mind az örökség. És ez egy kapocs is, egy erős kapocs, amin generációk szinte már nőttek föl, és ezt mindig összehasonlítjuk azzal, hogy a többi településeken hogyan is alakult a nyelv. Tehát ott, ahol, mint Kántor Jánosiban, és hogy liturgiát cigányul tudják végezni, a cigány nyelv egy kicsit erősebb, meg a kultúra is. Ott, uh-huh. ahol nincs jelen az, hogy cigányul tudunk imádkozni, Isten felé tudunk fordulni a magunk nyelvén, a magunk gondolkodása szerint. Elsősorban, amikor mi beszélünk, nem magyarul gondolkodunk, hanem cigányul. Tehát uh-huh. én magam is cigányul gondolkodom, és akkor az rögtön fordítjuk le. Minden cigány ember, aki beszél a nyelvet, az cigányul gondolkodik. Uh-huh. A cigány, de magyarul fejezi ki a gondolatait. Visszatérve, ez az örökség az, ami ma kaput nyitott a világra a hodászi cigányokkal. mert ugyanis, ha azt mondom, hogy ma nagyon sok érettségizett fiataljaink vannak, nagyon sok főiskolásaink vannak, sok diplomásaink vannak, és egyetemista egyre több, ez mind Miklós bácsinak köszönhető.
Egy hírességeitek is vannak, a Hanko Ham zenekar is.
Így van, az is. Tehát sok olyan gyerek van, aki kiemelkedett, és azok mind itt az oltár mellett nőttek föl. Mint a Hanko Ham is az oltár mellől nőtt fel, tehát ő minisztrásként. Tehát azok a gyerekek, fiatalok, akik ide jártak hozzánk, mondjuk a Hamkohankom, azok már nem nagyon ismerték Miklós bácsit, de mégiscsak az ő örökségéből táplálkozunk, és erősítjük lelkünket, hitünket, emberségünket. Tehát kicsit emberközpontúvá formált bennünket.
Indultatok egy picike kápolnából, amit egy bácsi házából alakítottatok át, ha jól emlékszem. És van. Most pedig mennyi minden van már itt?
Említettem, hogy Miklós bácsi később hozott létre egy kis kápolnát. Az kápolnának egyik fele ugye egy régi parasztház volt, a másik felét pedig vályokból ők meghosszabbították, így lett 12 méterszer 5 méteres a kápolna. Majd azt is kinőtte a közösség, és akkor jött az, hogy hát mégiscsak jó lenne egy nagyobb templom, mert nem férünk el. Ez tény is igaz, mert a másik fele meg kint állt a kápolnán kívül. 91-ben kezdtük el az új templomnak az építését, 95-ben fejeződött be az új templom. A közösség Miklós bácsitól kezdve mindig benne volt az, hogy szükségünk van. De az, hogy szükségünk van, az mindig azt jelentette, hogy már előre gondoltunk a következő generációra. Tehát amikor megépült a templom, akkor jött az, hogy kell egy közösségi ház, ahol összejönnek a fiatalok, az öregek, idősek napja, családok napja, keresztelő, lánykéretés, lányszöktetés utáni összejövetelek. És kell egy olyan helyiség. Na, így alakult meg a közösségi ház, ami több funkciós. Ugye ennek van konyhája, van oktatóterme, van egy rendezvényterme, és akkor jött az is, hogy mindemellett mégiscsak kell még valami nekünk, hogy az öregekről is gondoskodni. Ez a mély vallásosság, ami és az örökség, amit Miklós bácsi plantált, az, hogy gondoskodni mindig, hogy mindenkiről gondoskodni. És így jött az a gondolat, hogy kellene egy szociális otthon is, ahol az idősekről is gondolkod. Itt már belépett az a rohanó világban, hogy láttuk azt, hogy nem úgy van, mint ezelőtt 50 évvel, hogy egy szobában ellaktunk tizen is. Már a fiatalok is azért kezdtek másképpen gondolkodni, más család alapítás, már az öreget úgy nem tudtak róla gondoskodni. Na, így jött az a gondolat, hogy akkor legyen egy szociális otthon 2001-ben. Ez egy országos befogadó képesség. Itt aztán az összetétele az vegyes, tehát nem cigányokra gondoltunk mi, csak az elesettekre. Ezért ez az otthon jelenleg is 0 forintos belépés, tehát nincs belépő díj, megváltás nincs benne, hanem arra gondoltunk, hogy az elesettek a szegények részére épült kis létszámmal, és van benne egy családok átmeneti otthona, ahol az anya és gyerek van, arra is gondoltunk. Ezekben magyarok, cigányok, Japántól kezdve volt már itt sok-sok ember, és tudjátok, az a jó benne, és ez az örökség is, és nagyon örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy amikor a cigány asszonyok kezéből más nemzetiségűek elfogadják a segítséget, a gondoskodás, a gyógyszert, az, hogy 12 órán keresztül mellettem van, és nincs ez a konfliktus, hogy a szobában magyar is lakik, meg cigány is éli az idős napjait. Ez nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. És ugye mindig a képzés, 90-től OKS képzések, különböző képzéseket folytatunk, ahol szociális szférában nagyot léptünk, asszonyok, lányok elvégezték ezeket az iskolákat, ma már 12 órás műszakokat adnak le gyermekfelügyelőtől kezdve, szociális munkásig, sok ilyen tevékenység van. Tehát megépült ez a hagyományok háza, megépült az óvoda, és jött egy olyan igény is, hogy ha már vannak idős gondoskodás terveink, meg lehetőségeink, akkor legyen egy óvoda, ahol gyerekkortól, mert mindig azt láttuk, hogy mi, amíg az egyházon belül a gyerekekkel foglalkozunk, sokkal több eredményt érünk el, mint amikor az iskolába bekerül, és azt nem értettük, miért veszíti el az iskolában, miért zuhan vissza ez a tudás. És azt mondtuk, hogy akkor legyen egy óvoda, egy keresztény óvoda, ahol valami pluszt is kap a gyerek. Így jött létre ez a tényleg csodálatos, szép óvoda, hogy egy plusz oktatásban részesüljön a gyerek. A másik dolog pedig az, hogy mindaz, ami most épült, mindig el szoktuk választani, és el kell választani, hogy az isteni gondviselés mindig ott volt, hogy olyan lelkész rendelt mindig a közösségben, aki azért a közösség terveit, szándékait nem áthúzta, hanem egy mozgató erő volt, egy irány. De mi magunk is odaálltunk, és ugye oda is állunk, mert ma már meg kell mondani, hogy egy pap itt önmagában nem sokat ér most már. Annyi a feladat, annyi a sok tennivaló, akár a pasztorációs területen, hogy egyedül nem bírná, meg nem is lehet már ez. Tehát mi már azért, mi cigányok megszoktuk, ez a közösség megszokta az, hogy úgy részese ennek az egész örökségnek, hogy nem kintről szemléli, hanem bent, részvevője és irányítója is annak. És ez egy szép dolog, hogy magyarok, cigányok itt együtt dolgozunk. Azért mondtam, hogy mindig olyan pap, mert ugye ezek az építményeknek többsége a Gelsei Gábor időszaka alatt épültek meg az épületek.
És Gelsei Gábor volt akkor a parókus?
Így van, 81-től ő volt 91-ig a parókus, tehát sokáig, több mint 18 évig itt volt parókus, és az ő időszaka alatt épültek ezek az új épületek meg. Olyan karizmatikus ember volt, aki munkatársnak tekintett az embert, és úgy tevékenykedett, hogy bevonta a közösséget. Mondjuk bennünket nem kellett annyira bevonni, mert ott voltunk, meg ott vagyunk, meg csináljuk is a dolgunkat, de ő sokat ment ezért, akár politikai vonalon, más vonalon, nemzetközi vonalon is, hogy, mert azért ez nem kis
komoly pénzeket.
Komoly pénzből épült, de soha nem volt annyi pénzünk, hogy egyszerre valamit megépítsünk, de az isteni gondviselés ott volt. Isten mindig gondoskodott arról, hogy most ezt fejezzétek be, először ne fussatok annyira előre, és így szépen épültek ezek. Magyarul, mint egy dominó egymásra épült.
Igen, igen. Itt, ahol most ülünk, az mondjuk egy beépült föl, ez szerencsére egy ilyen EU-s támogatásos igen. ház, hogyha jól emlékszem.
A hagyományok házát az egyházmegye építette, 4 ilyen házat, egy pályázatrendszerben építette. Tuzséron van egy épület átalakítás volt, aztán Kántor Jánosiben hasonló ilyen épület, és Mária Pócson épült még egy másik. Tehát így van 4, ezt 5 évig ő üzemelíteti, és akkor 5 év után majd mi viszük tovább ennek a fenntartását.
Mik a jövőképed? Mi az, amit még szeretnél, hogy itt Hodászon megvalósuljon? Mi az, amit esetleg már elő is kezdtetek, vagy előkészítettetek?
Lassan már én azt mondom, hogy elfáradok, hogy elfáradtam lassan, és hálát adok azért is, hogy már ami most működik. Hagyni kell mindig az utókornak is valami tevékenységet, mert azt látom és érzem is, hogy amiben nem úgy vagyok benne, vagy nem én nem az én munkám is van benne, nem úgy áll, akkor valahogy nem úgy fogom értékelni. Uh-huh. Hagyni kell a közösséget, hogy ő maga is benne legyen a tudása, a munkája, hogy érezze azt, hogy a sajátja. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
Hát talán pont itt, amit előbb mondtál, hogy a fenntartása ezeknek a dolgoknak, ez egy nagy kérdőjel. Én, a jövőt illetően úgy tűnik.
Én az igazság, hogy Isten kegyelmű, már csak azt mondom, hogy javaslatot mondok. De biztos, hogy ha lenne itt egy kollégium, még ha azért sikerülne egy olyan kollégiumot megépíteni, ami vonzás körzetlenként működne, és innen behordani a tanulókat a városokba, Máté Szalka, Nyírbátor, nem tudom, Bíri, az sokat érne. Annak idején mi Gelsei Gábor atyával azért is vettük meg ezt a két telket hatalmas pénzért, hogy mi azt gondoltuk, hogy később akkor egy ilyen kollégiumot lehetett volna építeni, ahol a környező településekről a diákokat ide lehetett volna hozni, és akkor itt tanulni, és akkor innen tovább. Pontosan azért van erre is szükség, mert látjuk, hogy tőlünk is nagyon sokan tanultak tovább. Azt viszont talán kell hozni, kell egy olyan bázis, ahova a tanuló bejön, mint ahogy ide is bejön a tanuló is. Internet van, fénymásolni tud, szakdolgozatát rendbe tudja tenni, akár ösztöndíj lehetőséget, tehát hogy mivel nekünk is a tanulóink visszajárnak, vagy itt nőttek fel az oltár mellett, azért mi, mint egyház, mint ember, ott kell, hogy legyünk a hátuk mögött, másképp nem megy ez. Itt most azt mondom, hogy van egy dolgozónk, a Timi, akinek most halt meg a férjét, és ugye az egy takarítónő, és 2 diplomás lányát tanította ki, egy egyszerű cigány asszony. Tehát ez is sokat jelent, de nyilvánvalóan kellett, hogy itt legyen köztünk, hogy közösségben legyen, hogy összefogjunk, hogy ő is ezt így elérje. A működtetéssel vannak gondok, hogy ez, amiről beszéltünk, ez egy bázis, ez egy bent levő dolog. De ennek van kisugárzása, ugye idősekre, családokra, házi gondozásra. Ez már nyilvánvaló, hogy ennek a fenntartása, meg a személyzet biztosítása, az már a ti voltotokból van, a Boldog Zeferino Intézet által biztosított személyzet. Aki nap mint nap találkozik az öreggel, családokkal, bent a gyerekekkel, tehát nekünk is behatárolta az, hogy hány ember tudunk foglalkoztatni. Ugye ezeket mi 2013-ig tartottuk fent, tehát a helyi cigány egyház község volt a fenntartója. Uh-huh. Most jelenleg az egyház megye ezeknek a bentlakásos intézményeknek a fenntartója, de minden olyan dolog maradt tovább, személyzet, feladatok, egyház élete, és így éljük a mindennapjainkat.
Hát ez egy nagyszerű terv, és tényleg nagyon szép lenne, hogyha lenne egy kollégiumotok. Én sok erőt kívánok hozzá, és az, hogy tényleg létrejöjjön, mert máshonnan is hallottam már ilyen szándékokat az országban, a cigánypasztorációban, és azt gondolom, hogy ti, akik a magyarországi cigánypasztorációnak az egyik zászlós hajója vagytok, vagy fénylő fáklyája.
Sok helyen van már.
Sok hasonló van, de azt gondolom, ilyen hosszan működő, és ilyen szisztematikusan összeépített, és az élet különböző részeire, és az élet kihívásaira ilyen érzékenyen válaszoló intézményrendszer, mondhatjuk, az nem nagyon van. Tehát ezért mondom azt, hogy tényleg egy zászlós hajó, és sok mindenben bizony minta vagytok, lelki dolgokban, szellemi dolgokban, munkahelyteremtésben, illetve az oktatásban is, idősekkel való foglalkozásban. Tényleg nagyon sok erőt kívánok neked, és hát köszönöm. Rajtad keresztül az utódoknak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide a mikrofon elé ültél. Ezt a felvételt majd a honlapunkon lehet hallani. Te is hallgass meg.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom zárszóként, hogy minden közösségnek kell, hogy legyen életcélja, a jövőképe kell, hogy legyen. És minden cigány közösségnek kell, hogy legyen jövőképe, de azt gondolom, ez igazán csak akkor éri el, ha van cigánypasztoráció. Mert a cigánypasztorációra nem csak azért van szükség, hogy hát most csak egyszerűen valamit megtanulunk Istenről, és majd lesz valahogy. Nem. Ennek sokkal fontosabb a gyökere kell, hogy legyen, ahol megfogalmazódik az, hogy gyerekeink nem mindegy, hogy fognak fölnőni, milyen hitben, milyen közösségben, milyen lehetőséget teremtünk most mi meg, milyen alapot teszünk le ahhoz, hogy ők arra majd tudjanak építeni. Tehát mint ahogy Miklós bácsi is lerakott egy alapot, amire tudtunk építkezni, és ahogyan mi is azt mondjuk, hogy mindig volt valamilyen igény, ez az igény, ez szolgálja a közösséget, tehát kell, hogy legyen, és az Isten kell, hogy legyen a központi személy az életünkben, tehát ahol tényleg megerősít bennünket, mert megyünk mi is az úton, de sokszor elesünk, és lényeg az, hogy fel tudunk-e állni, hogyan tudunk fölállni és tovább menni, és a közösséget is úgy irányítani, hogy ha ér bennünket valami, ne hátat fordítsunk, és akkor mert most a rohanó világban a cigányok ugyanazt élik meg, már elnézést, mint a magyarok, hogy rohanunk és nem törődünk a másik emberrel, és ez nagyon rossz dolog, hogy amikor elrohanunk csak, és akkor nem veszük észre a másik szemét, úgyhogy
hát mi nem fogunk elrohanni. Riport után még egy picit beszélgessünk. Köszönöm szépen még egyszer, Sándor, neked.
Szívesen. Én köszönöm, hogy itt vagytok.
Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.